Orcél.
Kedves hallgatók, amikor az ember valóságos legendákkal ül lebeszélgetni, akkor többnyire elcsuklik a hangja, elakad a szava, viszont jelenleg én azért szerencsés helyzetben vagyok, hogyha netalántán valami nem jutna eszembe, akkor segítségül hívom például Csocsót, vagy Ámbár tanár urat, vagy hogyha még így bővítjük a köröket, akkor például Gyuszi bácsit is ide magam mellé varázsolhatom, hiszen mindez és még nagyon sok más karakter egy személyben itt van velünk a stúdióban. Koltai Róbertet köszöntjük, Jászai Mari díjas színművészt, filmrendezőt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját, valamint kedves párját, Gál Ildikó rendezőt. Szervusztok, már tegeződünk, örülök, hogy itt vagytok.
Köszönjük a méltató szavakat, remélem majd rászolgálunk később is.
Szia!
A látogatásotok apropója pedig az, hogy ma este ugye a Planetárium Fesztivál keretében a Kolozsvári Állami Magyar Színházban találkozhat veletek a közönség. Ha még lehet jegyet váltani, akkor szerintem mindenképp érdemes a kedves hallgatóknak is ma esti programként ezt betervezni, illetve hogy ott lenni. 10 év alatt most már a második látogatás, ugye itt Kolozsváron, 2013-ban voltál itt a Filmtet Festen, akkor is a Sose Halunk Meg körül mozgolódtak a dolgok, akkor 20 éves volt a film, most már 30 éves, és most akkor Sose Halok Meg, ez a címe, ugye az egyéni előadóesnek. Nagyon végig kísért téged ez a pályán, számodra is ennyire?
Benne van egy kérdőjel is, hogy Sose Halok Meg? Így néz ki a könyvnek a címlapja. Még az is alatta van egy kisebb, picivel kisebb betűkkel, hogy az első 75. És ez már elég rég volt ez is, sajnos, mert most már a 8. X-et taposom.
December 16-án lesz, de hagyom, hogy Ildikó
nem csak
is.
Azt nem tette hozzá, Robi, hogy igen, ez ugye egy könyvnek is a címe, és ez az előadó esteknek is a címe, mert ugye erre vonatkozott a kérdés, ha jól értettem, és ezzel a című előadó estel lényegében annak az első könyvnek, amit aztán követett még pár, történetei adják az apropót ehhez az estéhez, mesélünk róla, beszélgetünk, illetve természetesen bele vannak szőve dalok, versek, szép számmal.
Lesznek tehát történetek, lesznek versmondások, mert egyébként meg olyan művésszel ülünk egy stúdióban, egy helyen, aki szeret történeteket mesélni, egyik a másikba fonódik, és közben meg verseket is nagyon-nagyon szeret. Kérném szépen, hogy erre is reagáljon, hogy akkor ez így hova vezetjük vissza, édesapa, édesanyja akár, és hamaros egy verset is meghallgatnánk.
Hát kicsit melegedjünk beljebb. Azt gondolom, hogy a verssel együtt nő fel majdnem minden gyerek, csak nekem olyan szerencsém volt, hogy a labdarúgó szakosztály vezető édesapám az a magyar költészetnek belülről ismerője, nagyon nagy rajongója volt, és csodálatos versmondó. Tehát sokszor a focisták, amikor bulizni lehetett egy győztes meccs után, akkor arra kérték őt, mint vezetőt, hogy Pista bácsi, egy adit, ha elmondaná. És úgy mondott verset, mint tényleg nagyon kevés színész. Ezt most már meg tudom állapítani, miután több mint 50 éve vagyok a pályán.
Hát a történetekről meg annyit, hogy a Robi úgy mesél történeteket, és tulajdonképpen az első könyv is így jött létre, hogy elkezdtünk próbálni egy színházi előadást, de nem nagyon lehetett tőle próbálni, mert neki mindenről eszébe jutott valami, meg még arról is valami, meg arról is valami. Így aztán lépten nyomon megállította a próbát, és akkor ezt ugye a rendező nem tűri jól, és kértem, hogy kössünk egy üzletet, legyen ideje a történetmesélésnek, meg legyen ideje a próbának is, és akkor hát, ha létrejön az előadás, és a történetekkel aztán én elkezdtem őket rögzíteni, mert annyira izgalmasak voltak. És akkor egy idő után úgy gondoltuk, hogy ez van annyi, hogy talán kitesz akár egy kötetet is, és ezzel aztán megkerestünk egy kiadót, ők örültek, mi is örültünk, és tulajdonképpen így jött létre a könyv is. Ebből fakadóan aztán ez a mai este is, illetve hát még az a bizonyos előadás is, amiről egyébként szintén szó lesz ma este.
Itt nálunk is szó lesz, viszont most hadd kíváncsiskodjunk még egy kicsit így a könyvek vonalán. Koltai 80 filmes könyv, ez a címe annak a kötetnek, amely hát a születésnapra jelent történik meg konkrétan, már előrendelhető, ezt a hallgatóknak mondom, hogyha szeretnék, akkor mindenképp iratkozzanak fel. Hogy is van itt az Ildikó esetében, ugye, hogy nálad már azért a főiskolán megmozdult valami, amikor találkoztál a Sose halunk meg című filmmel.
Ja, tudom, hogy mire gondolsz. Hát az úgy volt, hogy én alapvetően filmrendező, dokumentumfilmrendező szakon végeztem, és pont 30 évvel ezelőtt, amikor kijött a Sose halunk meg című film, akkor az egyik tanárom behozta az órára, hogy tessék, nézzék meg, aztán beszélgessünk róla. És ott kialakult egy parázsvita, operatőr csoporttársai mondták, hogy de ott a póka falon nem eléggé éles, meg nem tudom, mindenféléket mondtak. Én meg elkezdtem védeni vadul a filmet, hogy ennek minden kockájából árad a szeretet. És akkor ott emlékszem, hogy nagyokat vitatkoztunk, hogy ez mint közönségfilm, mennyire jó, hogy egy színész rendezte, hogy ezt lehet-e, hogy lesz egy színészből filmrendező, meg ilyesmi. De mondom, ez 30 éve volt a főiskolán. És hát ki a fene gondolta volna, hogy 30 év elteltével nyáron egyszer csak dolgozunk egy olyan könyvön, ami épp erről az eltelt 30 évről, arról a kezdeti filmről szól, de úgy, hogy közben a Robi a konyhában főzi a kávét, én meg a teraszon írok. Ezt azért ki gondolta volna. Igen, valami ilyesmi egyébként ennek a könyvnek a fülszövege, ez gondolom onnan vettette is a történetet.
Igen, mert hogy ugye sikerül egy-két dolgot már most megtudni, még mielőtt kézbe vehetné az ember a könyvet, és akkor majd elérkezik december 16-a, akkorra is készültök konkrétan valamivel?
Családi bulival, vagy nem tudom.
Nem, azt hiszem ez untig elég, hogy novemberben kijön már a könyv, tehát nyilvánosság elé kerül.
Bemutató is lesz, gondolom.
Persze lesz könyvbemutató is, nem is egy. Egyébként a születésnapjára pedig a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház szervezett egy díszelőadást, majd meglátjuk. Ez abszolút titok, ezt a Robi se tudja, fog be a fület, de tudja. Szóval, hogy valami ilyesmi színházi megemlékezés is lesz.
Szeretnénk mi is színházról is beszélni, filmről is beszélni, és javaslom, hogy akkor vágjunk is bele. Volt egy osztály annak idején a főiskolán, 1968-ban végzett ez az osztály, és heten voltak benne, többek között Wenzel Vera és Molnár Piroska is, illetve Koltai Róbert is. Milyen volt az az osztály? Sok mindent nem lehet találni azért róla a neten, úgyhogy akkor most itt a pillanat, hogy megkérdezzük a legilletékesebbtől.
Egy csodálatos tanárunk volt, Pártos Géza bácsi, aki úgy tanított, hogy az maga volt az ő élete és munkássága, az maga egy élő példa volt, és igazából a szerénységnek és a csodálatos tudásnak az ötvözete, mert ő mindig azt mondta, amikor a legjobban kínlódtunk, hogy de hát maguk olyan tehetségesek, nekem fogalmam sincs az egészről. Tehát ő saját magát mindig közben meg egy artista ügyességgel mutatott dolgokat, de nagyon szégyelte, hogyha meg kell mutatni valamit. Volt, hogy szinte a radiátor alá bepréselte magát egy Romeo és Júlia jelenetbe, a szegény Vera, mert már nem él, Wenzel Vera, és már nem él a Romeo se, Kis István, akiről a Szamba című filmet csináltam később, évtizedekkel később. Tehát ez nekem olyan emlék még mindig, és a Pártos tanár úrnak a lénye, amiben mindig az volt az alapmondás, hogy gyerekek, nekem fogalmam sincs, ti vagytok fantasztikus. De nem hazudott olyan szempontból, úgy emelt fel minket, hogy próbált tehát megszabadítani a béklyóktól, hát minden fiatal színész tele van görcsel eleinte. És nekem is évek teltek el a főiskolán, amikor én úgy éreztem, hogy csak azért vagyok ott az osztályban, hogy a lányoknak legyen partnere, fiú partnere. De ezt érezhettük mi fiúk mind, mert a Molnár Piroska és a Wenzel Vera kiemelkedően a legjobb volt. 11-en kezdtünk, és 6-an végeztük el az osztályt, mert közben egy páran kirostálódtak. Hát egy csoda volt. Tehát ő, amikor bejött, akkor már szinte bocsánatot kért a Pártos tanár úr, és közben óriási finom tudást adott át nekünk.
És vajon figyeltek így folyamatosan így a pályájuk későbbi alakulása közepette is egymásra? Talán intenzívebben, mint a többiekre? Nem, a kollégákra, akikkel egy osztályban végeztek.
Hát tulajdonképpen a Kis Pista emlékére csináltam a Szamba című filmemet, amire ugyanolyan büszke vagyok, mint a Sose halunk meg, de bár a Sose halunk meg volt a legelső film, és nem vagyok filmrendező, csak így alakult az életem.
Molnár Piroskával például?
Piroskával majd tartjuk a kapcsolatot.
Kapcsolódás van.
Csak hát már alig vagyunk.
És hogyha még említünk egy ilyen tisztséget, most egy kicsit ide-oda kalandozunk, de a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Iskoltai Robert, ami pedig összefügg azzal, hogy az ember, hogyha sétálgat Budapesten, akkor elér ugye a Nagymező utcába, az Operett Színház környékére, és lábnyomokat nézhet meg közelebbről. Én is így tettem most az idén nyáron, és valahogy úgy esett a szög, hogy ahogy készítettem a fotót, Esztergályos Ceciliával is egy képre esett tulajdonképpen a Koltai Robert lábnyoma, valamint ki is volt a másik, gyorsan mondom is, hogy akkor a harmadik ilyen lábnyom tulajdonosa.
Rengeteg lábnyom van.
Igen, igen, és most lápszuszom van nekem.
Hát, hogy egymás mellett pontosan kik vannak, én se tudom, de hát azért ott az egy nagyon hosszú sétány, ahol meg lehet
Miklós
nézni.
Erika.
Miklós Erika, na ugye.
Ő már volt, és még lesz nálunk. Esztergályos Ceciliát várjuk, és akkor itt most velünk Koltai Robert. Térte vissza azóta ide, és ebbe a társaságba volt-e alkalma még egyszer beletekinteni a maiak, akikre
már... Lábnyomozóba?
Igen, igen, akikre már csak emlékezhetünk.
Hát nem nagyon szoktam nézni a lábnyomomat, annál is inkább, mert egy tévedésből ezt el lehet árulni most már. Mert mindegy, ha mezítláb van az ember, az is ugyanolyan nagy emlék, de véletlenül otthon volt egy rossz tornacipőm, és azt
vitték
el.
De ugye, bocsánat, úgy működik, hogy kérnek egy cipőt, ami alapján elkészül ez a lábnyom. Tehát nem az van, hogy az ember beleáll a betonba, hanem kérnek egy cipőt, ami alapján elkészítik. És hát egy rossz cipőt küldtünk el.
Rossz cipőt küldtünk el véletlenül, de amúgy nem tűnik fel, mert minden lábnyom egyszer csak egyformán belepi a por, meg belepi a...
És én
idő.
Voltam a hibás, mert hogy jött egy futár, hogy ő jött a cipőért. A cipőért? Robi nem volt otthon, és hát én gyorsan lehajoltam, összeszedtem az egyiket, ami épp a kezem ügyébe esett, és aztán jól kikaptam, hogy ez, hát azért ez, na...
Hát, hogy mindenki...
Nem volt kimondottan szalonképes a cipő, de
Gála
hát most már ez van.
Gála cipőjét küldte nyilván, én meg a tornacipőt szerűséget.
Mindegy, megörökítődött a tornacipőd.
Mindenképp nézzék meg a kedves hallgatók is, hogyha arra járnak. Esztergályos Ceciliával is játsztak már együtt, tehát hogy ott is
hát
megvan a kapcsolat.
Évfolyamtársak volt, nem voltunk osztálytársak, de évfolyamtársak, igen.
Olyan szépen találkoznak egyébként így a dolgok, és azt hiszem, hogy így naphosszat lehetne sorolni a különböző neveket, hát a kollégákkal, ugye, akivel együtt dolgoztak, és akiknek a lábnyomai is akár ott vannak a Halhatatlanok Társulatának a sétányán. Mondjuk például Benedek Miklós. Hogyha itt vissza tudunk csatolni egy 1979-es pillanathoz, a konyha, Zsámbéki Gábor volt a rendező, és a Nemzeti Színház, Hevesi Sándor tér és minden, ott is egy ilyen barátság is, kollegialitás, és lám, hogy megint összetalálkoztak a dolgok.
Igen.
Meséld el a Tibit, amikor még kisfiú volt.
A Miklósról is mesélhetnék sok mindent, és csodálatos színész, és nagyon boldog vagyok, hogy megkapta a Nemzet Színésze címet is most, de ami én belém, szinte belém égett, az szintén Benedekhez fűződik, de nem a Miklós, hanem a Benedek Tibor. Már az édesapja is egy hatalmas emlék, csodálatos színész a Benedek Tibor. Ő volt az, aki a szilveszteri kabaréban mindig mondta, meg egyéb helyeken is a Baigliról a monológot. De az még érdekesebb számomra, hogy amikor a Nemzeti Színház üdülőjében nyaraltunk 1979-ben, akkor volt egy kisfiú, olyan 6 év körüli, akkor került iskolába, aki nem hagyott engem békén. Mert apukája inkább sakkozott vagy kártyázott ott a üdülőbe, de rólam tudták, hogy én a fociba apukám révén is, meg közeli, nem csak szurkoló vagyok, hogy szeretek focizgatni is. És állandóan engem rohant le a Tibi. Gyere focizni, elkapta a kezemet, és már kellett menni vele focizni, és hát ő belőle lett a háromszoros olimpiai bajnok. Soha nem gondoltam volna, hogy ebből a gyerekből, kis szemüveges, még nem is tudott úszni, ott voltunk a siófoki üdülőben, a nemzeti üdülőjében, és tiszta erőből rángatott, hogy menjek vele focizni, de minden nap. És hát ő belőle lett az a Benedek Tibor, aki nem csak háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázó lett a legbrusztosabb sportágba, hanem igazából a Tibor elképesztő szövetségi kapitány is lett, aki világbajnokságig vezette a Kemény Dénes után a magyar vízilabdát. És hát ennyiben én is hozzájárultam, hogy nagy nehezen mentem vele focizni, amikor elkapott.
Igen, és azért az sem egy szokatlan az esetedben, hogy vannak bizonyos részei az életednek, amelyeket úgy időnként érzed szükségét vagy késztetést magadban, hogy filmben is megmutasd. Több ilyen volt már.
Azt gondolom, hogy ami velem történt, attól kezdve, hogy bebotorkáltam a felvételire, és el se tudtam képzelni, engem fölvesznek a színire, hogy ahhoz képest még filmet rendezhetek, filmbe játszhatok főszerepet, sok filmbe, saját filmbe ráadásul. Ez nem egy várható dolog. Tehát ezt nem lehet komolyan elvárni az élettől az embernek. Így alakult, 9 filmem született azóta, mármint saját rendezésű, és azok közül nem csak a Sose Alunk Megre, hanem a Szambára, ami a főiskolai évek, a Csocsóra, épp olyan büszke vagyok.
És a Világszám.
És a Világszám című film. Hát nézd, ez mindig az első a leglényegesebb, mert hogy jövök én ahhoz, hogy filmet rendezzek? Ez a Sose Alunk Meg. Mindig ígérgettem a nagybátyámnak, aki lóversenyes volt, pálfaügynök, hogy Gyuszi bácsiból még egyszer film lesz. De hogy ezt mitől mondtam, meg mitől sikerült végül, ez egy nagyon hosszú és lényegtelen dolog. Egyszer csak ott álltunk, hogy a producer, a csodálatos, már csak az emlékeinkben élő Simó Sándor mondta, hogy jó, ő hozzásegít a filmhez, mert akkor még a filmstúdió is dönthetett, tehát nem kellett megvárni, hogy nem tudom milyen...
Nem volt még Nemzeti Filmintézet, hanem stúdiók diszponáltak pénzek fölött.
És szakemberek ültek ott, szakemberek. A stúdiók élén, rendezők is. Akkor ő mondta, hogy ő úgy érzi, amikor odaadtuk neki ezt a pároldalos szinopszist, mármint Simó Sándor. Azt mondja, az óra, így megpiszkálta az órát, mondta, hogy valami azt sugja, hogy ebből lehetne egy sikerfilm, de csak akkor száll be, mint hunni a filmstúdió, hogyha én játszom is a Gyuszi bácsit. Mert én úgy képzeltem, hogy én ezt elmesélem, ezt a történetet filmen, de hát az, hogy életemben nem rendeztem, és mindjárt az első rendezésben én legyek a főszereplő. Azt mondta, hogy csak akkor támogatja, ha én leszek a Gyuszi bácsi. Akkor már bizonyos sikereim voltak a Rádió Kabarén keresztül, és ő, mint kiváló rendező, és nem csak rendező, hanem nagyon jó szimatú filmes, úgy érezte, hogy kell ez az alap, hogy én legyek a filmben is. Mondom, de hát még soha nem rendeztem filmet. Azt mondja, majd segítenek. És tényleg kollégáim, Jordán Tamás, Lukács Andor eleinte úgy oda-oda figyeltek, de aztán már nem kellett. És megszületett végül az első film.
Ami körül úgy zajlik most is az életetek igazából, vagy aminek úgy a mindenféle híre, neve által is a jelenlegi érzéseiteket, gondolataitokat is tovább tudjátok vinni.
Ebből ugye nem csak könyv született később, meg mindenféle előadóst, meg ilyenek, hanem ennek van egy színházi változata, egy Sose Halunk Meg musical, amihez Dés László írt még vagy 8-10 dalt, egyik szebb, mint a másik, és hát ez is azért körbejárta a magyar színpadokat. Legutóbb Zalaegerszegen csináltunk belőle 2020-ban egy előadást. Ketten rendeztük, igen, és Robi volt az egyik, Gyuszi bácsi ugye ki más, és egy zseniális ottani színész, Hertelendi Attila volt az ő legetőzött párja, és az ottani társulattal csináltuk meg, éppen most voltunk nemrég Zalaegerszegen megünnepelni azt, hogy 40 éves a színház.
És én megígérem a hallgatóknak és nektek is már most, hogy ezzel zárjuk majd a beszélgetést. Elő van készítve a felvétel, amelyben Robi bácsi énekel, úgyhogy majd akkor a nagy utazás, azzal fogjuk majd befejezni.
De megkérlek, hogy inkább Robi nénit mondja, ne bácsizza.
Jó, kedves Robi, köszönöm mindenképp. Maradjunk még a ma esténél, hogyha már így visszacsatolunk, és ismét Sose Halok Meg, hogy itt a közönség figyelmére olyan szinten is számítotok, hogy lehet, hogy akkor ettől is másabb lesz, nem?
Ő
is.
Minden este más, mindig nagyon szorosan összefügg azzal, hogy hol vagyunk éppen, vagy kik a közönség, vagy mire számítanak, vagy mennyire is ismerik a Robit, főleg nyilván engem nem, de hogy működik ez az egész este, az nagyon erősen függ attól, hogy ők kik, meg hogy ők milyenek. Sőt, van ennek az estének egy bizonyos pontja, a vége felé haladva, amikor ki szoktuk nyitni a beszélgetés vonalát, és nyugodtan lehet hozzászólni, kérdezni, tehát bármit, ami tőlük jön, de addig is nagyon erős. Tehát itt azért ez az este minden alkalommal nem csak ebből a szempontból változik, hanem a mindenkori van egy ilyen tömb, amiből válogatva létrejön bizonyos fix pontok mentén az aznap este története. A fix pontok a dalok meg a versek.
Apropó versek, vajon megérkezett a pillanat, hogy akkor most egy valamit?
Ha már a versek, bocsánat, én majd utána hadd meséljek egy picit Kányádi Sándorról, van vele egy élményem, jó?
Mindenképp.
Nyugodtan mondjál verset, Robi.
Mondd el az élményedet, és aztán addigra összeszedem magam.
Jó, legyen akkor úgy. Hát képzeld el, hogy diákkoromban, tehát voltam kb. 20 éves, még akkor főiskolájára jártam,
szóval adásul
nem is az egyetemre, szóval tegnap, igen. Kitaláltam, hogy én nagyon szeretnék Kányádi Sándorról írni egy dolgozatot. Ismertem a verseit, ismertem a Kaláka által való feldolgozásokat, meg minden, meg hát persze külön is a verseket, és kitaláltam, hogy ahhoz, hogy ez a dolgozat megszülessen, én találkozni akarok vele, akármi lesz is. Írtam neki levelet, nagyon kedvesen válaszolt, hogy a Kolozsváron járok, vár szeretettel. Én ezen felbuzdulva egy barátnőmmel elindultam egy ilyen erdélyi körútra, és ennek a végállomása volt Kolozsvár, mondván, hogy majd innen megyünk Kányádi után haza. És hát az történt, hogy a vonat reggel 5-re futott be Kolozsvárra. És gondoltam, hogy hát reggel 5-kor nyilván nem fogunk elmenni Kányádi Sándorhoz, úgyhogy leültünk a főtéren a barátnőmmel együtt, és fáztunk 2 órát, és aztán 7-kor úgy gondoltam, hogy na jó, most már talán ébredezik, fölhívom telefonon, megadta a számát. És fölhívtam, és beleszólt egy álmos hang a kagylóba, elmondtam, hogy hol vagyunk, és azt mondja, jaj, kislányok, hát miért nem jöttek 5-kor, akkor még ébren voltam, most viszont nagyon szeretnék aludni még egy kicsit, úgyhogy várom önöket 9-re. Fáztunk még 2 órát, aztán elmentünk 9 órára Kányádi Sándorhoz, és egy nagyon izgalmas számomra, akkor még talán nem 100%-osan értett beszélgetés zajlott közöttünk, kicsi voltam még ahhoz, hogy fölnőjek az ő minden tudásához, aztán később született belőle egy dolgozat is, és 5 kávét is kaptunk, nekem ez a Kányádi is emlékem.
És ez is így valamilyen módon Kolozsvárhoz. Hát
abszolút,
ugye?
Kolozsvárhoz. Sőt, aztán elvitt minket sétálni, megmutatta a temetőt, meg nagyon Kányádi idegen vezetésével körülnézni Kolozsváron, azért az nem semmi, ahogy Pesten mondják.
Ady Endre, Párizsban járt az ősz. Párizsba tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant nesztelen, kánikulában, halklombok alatt, s találkozott velem. Ballaktam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett, züm-züm, röpködtek végig az úton tréfás falevelek. 1 perc. A nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt.
Nagyon szépen köszönjük a hallgatók nevében is.
Én is köszönöm, hogy elmondhattam.
Ady is lesz, József Attila is lesz, ma este is például, mert hogy visszatérnek így az életedbe ők.
Igen, a színházban mindenképpen.
Most javaslom, hogy pörgessük vissza az idő kerekét.
Kimegyek a kertre, lefekszem aludni. 100 éves vindjófa árnyába. Kakalin, kamaya.
Hey! Na, aztán már csak néhány próba hiányzik, és fölléphetünk a párt ünnepi kabaréján.
Hát igen, koppant közben a fej, ugye?
Gáspár Sándor fej.
A miniszter félrelép. A magyar filmtörténet egyik legsikeresebb alkotása, amely rengeteg nézőt vonzott a moziba. 663 000 mozis nézőszám, ami...
Ott álltunk meg, de azóta már elérte a 700 000-et is, és nem döntötte meg semmelyik film a nézettségét. Azt ketten rendeztük a Kernand is, ha mindenképpen... el kell mondanom, és ketten játszottuk a színházban is a színdarabot 24 éven keresztül.
És ez is már 25 éves maga a film is, úgyhogy megint egy
vagy
ilyen...
Vagy még több.
Nem, 25. 25 ezért a Los Angeles-i, tudod?
Annak is azért megvan a története, ahogyan eljutottatok a színházi előadástól a film készítéséig. Ti voltatok kiválasztva gyakorlatilag, ez nem is volt kérdés, amikor találkoztatok egy ilyen fogadáson, filmesek fogadásán Andy Vajnával, és ő mondta, hogy szó sincs róla, hogy más valaki rendezze, ezt ti fogjátok rendezni ketten, és ráadásul benne is szerepelni is fogtok, aztán magatok köré kigyűjtötök, az rátok van bízva.
Még az se volt teljesen ránk bízva, mert a Vajna egy mindennel törődő, mindenbe beleavatkozó és nagy tudású filmes szakember volt, bármit mondanak róla, vagy mondunk róla, mert pillanatnyilag volt, amikor mi is meg voltunk sértődve ezért, azért, amazért, mármint az Andrissal, de egy pillanatig nem vetődött fel, hogy ő ne támogatta volna, hogy ebből film legyen. Ő találta ki, hogy mikor megnézte a színházba az előadást.
Bocsánat, nem azért, hogy hazabeszéljek, de ennek a története speciál benne van ebben a Koltai 80 című könyvben, és az benne az izgalmas, hogy megkérdeztem Kern Andrást is, és megkérdeztem Bunyik Bélát is, és mind a ketten elmesélték a történetet egészen másképp.
Mondd el, hogy ki a Bunyik Béla.
Bunyik Béla, ő egy Los Angeles-i, hát mondjuk úgy, hogy filmproducer, aki megrendezi az ottani Magyar Filmfesztivált, és ő nagyon jóba volt Andy Vajnával, és ő úgy meséli, hogy ő beszélte rá a Vajnát, hogy jöjjön el a József Attila színházba megnézni ezt az előadást, mert tudta, sejtette, hogy akkor a Vajna készül már valami magyarországi dologra. Hozzáteszem, hogy Bunyik Béla is 85 éves, és ugye ez egy 25 évvel ezelőtt, illetve hát még talán korábbi történet, és az ő sztoria szerint együtt elmentek megnézni Vajnával ezt az előadást. A Vajna semmit nem nézett a színpadra, arcizma nem rándult, hanem a közönséget figyelte. Azt, hogy a közönség hogy reagál a színpadi poénokra, majd bementek az öltözőbe, vagy a büfébe, nem tudom, azt hiszem úgy mesélte a Béla, ahol a Robival meg a Kernel azonnal leült, és a második mondata úgy szólt, hogy ebből fiúk filmet csinálunk. Kern András sztoria szerint meg úgy van, hogy ugye én nem voltam ott, szerintem meg úgy van, hogy egy magyar filmes találkozón ő oda ment a magányosan ácsorgó Andy Vajnához, és meghívta a színházba. És utána elmentek, egyébként ez már a közös része a történeteknek, hogy elmentek a Kern Andrásékhoz vacsorázni, ahol a Vajna rögtön telefonált, angolul valahova, ők csak figyeltek, hallgattak, és 10 perc múlva már nála volt a megfilmesítés joga.
Ez szép, és aztán még hosszú éveken keresztül játsztátok a színházban is.
Igen, holott a Koltai Tamás, a névrokonom, szegény már nem él, kritikus, nagyon jó kritikus volt, ő azt írta, hogy ezzel a filmmel, ami nagyon nagy siker, az utóbbi idők egyetlen kiemelkedő, népszerűségű színházi előadását ezzel a filmmel tönkrevágtuk. Hát ez se jött be szegénynek, azért mondom, hogy szegénynek, mert már nem él, mert utána még tizenvalahány évig játszottuk még több százszor a színpadi változatot.
És azt vajon hogy látjátok, hogy mi az, amit érdemes átvinni a különböző világok között? A filmből a színházból a filmbe, ugye akár lehetne, de nem érdemes, vagy nem látják a fantáziát benne az alkotók, vagy nem érzik a közönség irányából, vagy ti hogy látjátok ezt?
Szerintem nem az a kérdés, hogy mit, hanem azt, hogy hogyan. Mert ugye egészen más törvények szerint működik egy színház, mint egy film. Csak hogy mondjak egy konkrét példát, hogy a Sose halunk megben, ha emlékszel, van az a jelenet, amikor a rendőrt kicsúfolják, lehagyják a lovasrendőrt. Ott, hogy még gyorsabban is kicsúfolják a lovasrendőrt, aminek következtében aztán a Gyuszi bácsit jól megverik a rendőrök a cukrászdában. Ugye ez a színpadra nem kerülhetett át így, nyilván, mert se lovat, se lovasrendőrt
nem lehet bevinni,
kifejezetten a színházba. Úgyhogy ott például úgy oldotta meg, aki írta, vagy aki a dramaturgia volt, és László, meg Nógrádi Gábor ennek a színpadi változatnak, hogy ami miatt megverik a Gyuszi bácsit, az nem egy a rendőr kicsúfolása, hanem egy dal, méghozzá egy betiltott dal, amit ott kitalál a Gyuszi bácsi, hogy énekeljük el, és arra, és aztán ráveszi az egész látogatottságát, az összes vendéget, és kórusban éneklik a betiltott dalt, ebbe betoppan a rendőrség, és hát emiatt verik őt meg. De csak ezt akarom ezzel mondani, hogy másfajta törvények határozzák meg a dramaturgiáját is a filmnek, illetve a színháznak, ugyanabban a történetben is.
Hippodrom! Zakó, akár! Szépen! Sajnálom, asszonyom, így meg kell vonjam a vacsorát. A fogyókúra ügyben kérlelhetetlen vagyok.
Kis Binder igazgató, direktor, festézett mi? Reméltem.
Mike? Itt meg a Mátyás.
Schneider Mátyás vagyok. Ma este fellép.
Én meg menjek Tirintára.
Schneider Mátyás, Cintúr, Miller, holnap látom rá. Kis aranyom pár, hogy én mit kapogom fog.
Kis aranyom pár, nem zavarom pár.
Még a Flintor is megúszom.
Elhagyom pár.
Este mi kette minden körülmények között voltunk az operában. Dehogy a makács meg én. Dehogy én meg a makács. Rendben maga makács.
Mi kette Schneider úrral tegnap este minden körülmények között az operában voltunk.
Berekedt a kaporottó.
Dehogy a makács meg én. Dehogy én meg a makács. Rendben maga makács.
Csináljanak bele, legyen gyorsan tele. Jön a Schneider, viszi, fogja. Egy perc alatt kiszipatja.
Ah,
De hát ott van az én szipukám.
Mi? Hülye. És szippantóval fogok járni, két szippantóval járni.
Szalonnás tojást rántottát hagymával.
Hagymát eszek hagymával, és a feleségem
annyit zabál, amennyi belefér.
És ilyen kövér, ez ilyen kövér.
Kis aranyom pár, nem zavarom pár, csak elhagyom pár.
És maga végignézi.
És időnként, amikor így hagymás téma jön, akkor mindig elkezdem mondani, hogy és hagymát eszem hagymával, és a feleségem addig zabál, amíg, stb. Ott volt-e például a te kis agyadban, hogy ennek a filmnek, amelyet ugye 1999-ben mutattatok be, volt egy olyan előzménye, a 31-es változat, amiben hát szintén Kabos Gyula ezt a monológot elmondta, kapcsolódtatok ezáltal is egymáshoz. Majd mit mondanál erről?
Hát azt, hogy ebben az esetben nem rendező voltam. Viszont arra büszke vagyok, hogy az én ötletem volt, ez a szippantós kocsi. Tehát az írásban részt vettem, Nógrádi Gábor volt a fő forgatókönyvíró, és a szippantós kocsi az én ötletem volt. Tehát illik is az előzőek alapján, mert ő szemetes vállalkozó volt, szemétszállító vállalkozó, az eredeti, a Kabos Gyula által játszott figura. Amúgy meg hát itt ebben csak színészként vettem részt, megíróként, társíróként.
De voltam még egy másik kapcsolódásod a Kabos Gyulához. Hát a Lovagias.
Hát igen, azt játszottam.
Az egy színházi előadás volt, a Lovagias ügy című. Biztos emlékeztek rá, ez az az előadás, amiben van a süket nagymama, akire mindig rálegyintenek, hogy hosszú.
Igen,
na,
igen.
Soha nem ez semmi. Igen.
Igen, és ebből volt egy színpadi változat, amiben a Kabos szerepet játszotta a Robi, és ezt mi játszottuk.
És ezt te rendezted.
Szerintem Erdélyben is játszottuk, Brassóban.
Brassóban.
Egy színházi fesztiválon is voltunk vele.
Nagyon
és abban igen. Igazából
de ezt nem sorolom a saját filmjeim közé, csak mint színész. De hát az is jó dolog.
Hát abszolút. És egyébként meg nem tudom, hogy hányan tudják, de hogy ez a történet, ami a Hippolitot illeti, ez egészen Molière-ig vezet vissza. Tehát akkor, hogyha az Úrhatnám Polgár adta a történet alapját, akkor a ti filmeteknek is szegről végről is nem
rokona.
Igen. A kapcsolódásokat az ember nem is tudja, hogy én például nézőként eddig őszintén mondom, nem tudtam, hogy Molière is benne van ebben a történetben.
Én is most tudtam meg. Már érdemes volt ma idejönni.
Nézzünk akkor egy következő pillanatot, ám bár tanár urat is idézzük meg, javaslom. Bár tanár úr, visszatértünk egy olyan alkotáshoz, ahol láthatjuk is, rendezőként is, ugye, és forgatókönyvíróként is?
Hát forgatókönyvíróként csak egész kicsit, mert ez Vámos Miklós műve. Valamit nagyon eltalált benne, jó volt játszani,
voltak
és szerette a közönség.
Itt azért olyan kedves jelenetek, így a vége felé haladva, még mielőtt ez a finálé ugye felcsendült volna, még mielőtt ott egymás karjaiba és Csók és minden Hernádi Judittal, azért van egy jelenet, ahol ülnek a kórházi ágynál tulajdonképpen, ugye? Hát most akkor idézem. Maga a kapianyuka, na hagyjuk ezt a kapianyukát, szólítson Stefinek. Stefike, ez is úgy megvan-e? Tehát, hogy az ilyen nagyon intenzív és...
Intim,
igen, ez a helyes szó.
Igen, a kórházba bejön látogatni a kapianyuka, akit végül is majd feleségül veszek a film végén. Egy ott röpködő, milyen madár volt?
Kakadu.
Egy kakadu, amit a csodálatos Kálai Ferenccel együtt játszottunk.
Hogy is van? Ennek van-e évfordulója? 98, akkor ennek is van. 25 annak is.
Na, szuper.
Mindig minden több valamivel, mint gondolnánk.
Na, hát telik az idő.
És erről is mesél egyébként a könyvben, erről pedig Darvas Ferenc, aki a zeneszerzője volt ennek a filmnek.
Igen, már általában a Dés Laci volt a filmjeimnek a zeneszerzője, de ezt kivételesen a Darvas Feri komponálta.
És a Darvas Feri úgy fogalmaz, hogy de csak azért, mert nem ért rá a Dés Laci.
Helyszínekről mit tudunk mondani? Ugye egyrészt az is benne van a pakliban, hogy azok a filmek, amelyeket Robi rendezett, ott megjelennek a gyermekkorának, fiatalkorának a helyszínei, és akkor visszatértek forgatni is, például Dunaújvárosba, vagy Sztálinvárosba, mert annak idején az volt.
Most a Csocsóról beszélsz.
Igen, igen. Akkor visszatértek, és aztán meg eltelnek évek, évtizedek is akár. Most láttam, hogy ismét voltatok
Dunaújvárosban. Igen, a RTL riporternője Szondi Vanda azt gondolta, hogy a régi helyen szeretne velem. Előtte már Nemes Anna, aki a ATV-nek a bemondom, hogy ő is csinált egy filmet Dunaújváros, ő Dunaújvárosi kislány volt, és mondta, hogy örök vágya volt, hogy szerepeljen a Csocsóba, mert meghirdettük, hogy a iskolásokat várjuk, és nem tudta megbocsájtani a szüleinek, hogy akkor vitték őt el Olaszországba, és így nem statisztálhatott a Csocsóba, amit ott vettünk fel Dunaújvárosban, mert ő Dunaújvárosi kislány volt.
Az a része egyébként, hogy az embernek telik az élete, visszatér Dunaújvárosba forgatni, na az például ott hogy volt mégiscsak? A pályád az...
Az nagy... különös érzés volt, igen, amikor ott készültek a felvételek, akkori Május 1 utcában, ott állítottuk fel a Dísztribünt, ez tulajdonképpen a film címe is, Csocsóba vagy éjjel Május 1-e az volt. És hát nagyon nagy érzés volt, hogy itt, ahol én gyerek voltam, ahol jó néhány olyan iskolatársam, aki már nem is élt később, együtt szerepeltünk, meg együtt voltunk kisúttörők, hogy ott én diktálhatom, hogy hogy menjen az a Május 1-i felvonulást. És Máté Tibor csodálatos operatőrrel közösen hoztuk össze, hogy úgy szülessen meg, és a színészekkel.
Erről egyébként, illetve a Dunaújvárosi kapcsolódásról lesz szó ma este, más összefüggésben, de lesz szó. Robi mesél majd egy súgó történetet talán, vagy egy másikat majd meglátjuk.
De ahhoz el kell jönni este.
Este 8 órától. És hát az sem véletlen egyébként, hogyha azokon a helyszíneken jársz, kezd, ahova így emberileg fontos pillanatok kötnek, hogy akkor úgy visszapörgeted magadban. Én most mondanék egyet, ha jól tudom, Dob utca. Az Izabella utca közelében mindenképp, és igen, ott is gyermekeskedtél, még mielőtt Sztálinvárosba költöztetek volna, ugye?
Akkor én mondok egy érdekesebb nevet a Dobnál. Hutyra! Hutyra Ferenc utca. Ezt nem volt könnyű kimondani soha. Mert mondták Hutirának is az Y miatt, de ez Hutyra, Hutyra Ferenc utca, és ott volt egy nagyon híres bronz kutya, egy picivel a házunktól jobbra, amelyik azért kapott szobrot, és Kutyástérnek hívtuk mi. Annak nem volt más neve, csak a Kutyástér, mert az állítólag gyerekeket mentett ki a nagy pesti árvíz idején, az a kutya. De hát ezt csak most megemlítem, hogy ilyen is volt.
És 44 gyerek volt a házban, ott azért jó sok. Tájékozottam, hogy sivalkodás, meg éneklés, meg rohangálás, ez a Budapest 7. kerület.
Igen, a Hutyra Ferenc utca 68.
Igen, és akkor ott mindig tettetek, vettetek.
Hát
és...
meg meccsek voltak, akkor még olyan pici volt a forgalom Pesten, hogy ha jött egy autó, akkor nem szaladt szanaszész, hanem az autó megvárt, amíg bemegy a gól, vagy fölvesszük a földről a letett sapkákat, amik a kaput jelezték. Szép időszak volt.
Most sok minden nem fér bele ebbe a mostani beszélgetésünkbe, de se baj, mert hogy folytatjuk. Egy annyit még kérdeznék, hogy ezáltal is, hogy ugye feleleveníted életednek különböző szakaszait, pillanatait, hogy viszed tovább ezt a lendületet, mert folyamatosan izegsz, mozogsz, dolgozol, ott vagy, ott vagytok, hogy igazából nincs megállás, mindig van tét?
Vagy... Most eszembe jutott a kérdésedről egy kis dalrészlet, a Három testőr című zenés darabból. Az élők mindig gyanúsak, a hulla szimpatikusabb. Nem izeg, nem mozog. Oly praktikus dolog. Ezt énekeltük Három testőrbe. Én nem tudom, hogy van ez velem. Valószínű, hogy ezt is apukámnak köszönhetem. Ő volt egy lényegileg örök mozgó, 87 éves koráig élt. Igazi
róla
sportember.
Is szó.
Róla is volt szó.
Meg lesz is szó este.
Meg lesz is szó este. Ahogy ő verset mondott, mondom, az egyedülálló, és nagyon, nagyon tudott embereket tűzbe hozni. És talán ebből egy kicsit örököltem, mert otthon egyedül semmi az ember, ücsörögve otthon. De ha belépek egy színpadra, akkor érzek valami olyan plusz a közönség figyelmétől és szeretetétől különösen, ami olyan plusz tüzet, ami nincs bennem amúgy. Tehát erre van egy bizonyos képességem, vagy erre születtem, mert mi arra születtünk, hogy a Föld, ez meg a Popfesztivál, életünkön át, arra születtünk, hogy mindig menjünk, meg ne álljunk,
játszunk még tovább,
játszunk az a vége.
Jó, az a legjobb, csak gondoltam, nem énekeljük végig, de ahogy akarod.
Na igen. Hát, ez van.
Érjék az embert különböző impulzusok. Én nagyon örülök neki, illetve annak is, hogy tudtunk beszélgetni dolgokról. Egy-egy mondatot azért még, hogyha így zárásként így valami még eszetekbe jut, én nem kérdezek rá, hanem akár a könyvről, akár a ma estéről, akár színpadról, akár filmről.
Legyen a Robi a vége, hadd mondjuk gyorsan előtte én valamit, és aztán majd te befejezed, jó? Úgy? Nem a filmről, nem a könyvről, nem a ma estéről, hanem Kolozsvárról, annyit, hogy hát egyrészt iszonyú meleg van, de olyan gyönyörű ez a város, és annyira fölhozta bennem azokat a régi emlékeket, amiket akkoriban láttam, tehát egészen el vagyok ájulva, és hogyha lenne elég időnk, akkor most abszolút körbejárnánk még a környéket is. Sajnos erre ennyi idő nem lesz, de mindenképpen ma délután én biztos, hogy teszek még egy sétát, lehet, hogy a Robi alszik, de én biztos, hogy körbejárom a várost is. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk.
Igyekszünk. És nekem mit kellett volna még mondanom?
Egy zárszót, amit akarsz.
Igen, ami így még kikívánkozik most belőled így a hallgatóknak, akár.
Hát ennél szebbet, mint amit az előbb elmondtam, igen. Vagy fontosabbat hirtelen nem tudom. Igen, jöjjenek el este.
Este 8-tól a Kolozsvári Színházba várnak tehát mindenkit, Koltai Robert és Gál Ildikó, akik a vendégeink voltak ma. Nagyon szépen köszönöm.
Mi is köszönjük, és lesz meglepetés annak, aki eljön. Nem mindent lőttünk le előre.
És még nekünk is van, amiről beszélni, úgyhogy egy legközelebbi alkalommal, hát hogyha sikerül, kedves hallgatók, önöknek a figyelmet köszönjük, és akkor most zárásként Koltai Robert következik. Nagy utazás, mert hogy az életünk is ilyen nagy utazás. Ferenc Zsolt vagyok, viszont hallásra.
Fáradtnak tűz, mintha nem a régi volna, hol van a tűz? Hova lett a mindig sóvár régi láz, az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved, régi láz, a bizonyos égi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Hová megyek így nélküle? Mivé legyek most nélküle? Te meg csak ülsz, fáradtnak tűz, tova tűnt szép ígéretek, nélkülük én hová legyek? Nagy utazás, a vonatunk újraindul. Nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz. Induljunk el hát megint, gyere velem most, az ígéret szerint. Nagy lesz az út, de mi ugye mégse várunk, a vonatunk nekilódul, újra száguld, régi láz, hajtja az a régi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Elindulunk, elindulunk, az éjbe megy a vonatunk, s az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunk kattogózaja, mint régi jó barátokat. majd úgy fogad, majd úgy fogad. Egy utazás az életünk, azt mondtad, hát megint megyünk. Nagy utazás az életünk, elindulunk, elindulunk. Az éjbe megy a vonatunk, s az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunk kattogó zaja, mint régi jó barátokat. Majd úgy fogad, majd úgy fogad. Egy utazás az életünk, azt mondtad. Nagy utazás az életünk, de mekkora?